Kossuth Rádió Kaphegyen, FM 107,2. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
Az a lényeg, hogy a csemetét és a szarvasgombát együtt neveljük. Tehát a csemetét már mag korától, vagy nagyon kicsi korától kezdve együtt neveljük a szarvasgombával, bevonultva, de a kapcsolat az még most kezd kialakulni kettőjük között. Van egy oltóanyag, amiben aktivált spórák vannak, gombaspórák, és ezt juttatjuk rá a csemetének a gyökerére, és ők elkezdenek kapcsolatba lépni egymással, tulajdonképpen szétválaszthatatlan testvérek lesznek, vagy társak lesznek ebben, belenő a sejtek közé a szarvasgomba fonala, és kívülről is különböző gombafonalakat erez be aztán a talajba. És ezt a folyamatot csináljuk itt most.
Galgahévízen vagyunk, és szarvasgombával fogunk ma foglalkozni. Jó napot kívánok! Az első helyszínünk egy csemetekert, de megyünk majd egyébként szarvasgomba ültetvényre is. Bemegyünk magába az üvegházba. Vezet minket Csorbainé dr. Gógán Andrea, aki maga is szarvasgomba termesztési szakértő. Azt el kell mondani előzetesen, hogy itt mindenki, na tessék, amiről akartam mondani, Andrea megteszi, hogy vagy valamit kigyomlál, vagy simogatja azokat a csemetéket, amelyeket ide elültettek. Ez már kötődésnek az egyik jele?
Abszolút, én úgy gondolom rájuk, mint a gyerek. Lennének.
De miért?
Hát, mert ez olyan, hogy én hozom őket életre. Elvetem a makkot, és aztán látom, hogy fejlődnek. Itt a csemetekedbe 2 évet töltenek nálunk. 2 évig nekem gondoskodnom kell róluk. Az olyan, mint az embernek a gyereke lenne.
A másik oldalon pedig Kis Noémi, aki egyetemi hallgató, és szintén itt dolgozik a csemetekedben. Na most annyira megörült annak, mielőtt elkezdtük a felvételt, hogy megtalálta a saját írását egy-egy ilyen fecnén, hogy akkor ugyanezt az örömet megéri, mint amiről az Andrea mesélt?
Igen, jó látni, hogy amiket elvetettünk, azok most már nagy csemeték, mennek majd lassan kifele. Teremtünk úgymond itt, úgyhogy ez jó érzés.
Na de akkor, amiről beszélgetünk, Andrea, az a folyamatnak az eleje. Tehát, hogy ezek fák, és akkor ebből majd valahogy a folyamat végén eljutunk oda, hogy szarvasgombát lehet kutyával kerestetni. Mi most június elején vesszük fel, akkor 3 hónapos korukban így néznek ki, és hogyha oda hátrébb nézek, azok a nagyobbak, azok már idősebbek?
Nem, ők is idejek, csak ez másik faj. Ahol mostánunk közvetlen ezek csertölgyek, kocsányos tölgyek a fóliasátor sarkában,
ők
is egy kicsit magasabbak, igen. A másik fóliasátorból, akik ide látszanak, ők pedig a magyarók, akik hát ők tudnak ám nőni rendesen.
Tudnak. Na jó, nézzük akkor a magyarókat, meg aztán majd közben beszélgetünk erről, mert egy ilyen vékony ösvényeken tudunk itt suhanni az elültetett csemeték mellett, amik ilyen hálózott fém dobozkákon vannak, és amíg Andrea előre megy, még elengedem Noémit is csak azért, hogy bevonhassam ebbe a beszélgetésbe Hajdu Gábort, aki a Szarvasgomba Termesztők Országos Szövetségének elnökségi tagja, és szintén tudom, hogy van szarvasgomba erdeje, azt mondta a Dunakanyarban, de hogy akkor ez 2 teljesen más iskola, mint az Andrea, meg amit Gábor csinál?
Technológiailag 2 változat van, amely során lehet termeszteni szarvasgombát. Az egyik az ültetvény, ez az Európában meg nemzetközileg is elfogadott standard.
Ez az, ahol most vagyunk.
Ugye ez egy csemetekert, itt nőnek föl a csemeték, és ezek a csemeték kerülnek kiültetésre azt követően, miután elérik a megfelelő kort, illetve mikorizáltsági szintet, kiültetésre kerülnek egy ültetvénybe vagy erdőbe. Az erdő az egy sajátos magyar termesztési technológia, ennek leginkább ilyen uniós támogatási háttere van, ezért alakult ez ki, de nemzetközileg az ültetvények azok, amelyek elfogadhatóak. A kettő között az a különbség, a tőszám teljesen más, egy erdőben sokkal több csemetét ültetnek el, mert ugye annak a célja az erdő létrehozása. A mi esetünkben itt föld alatti gomba termesztésről van szó, tehát az a célunk, hogy a föld alatt szarvasgomba teremjen, amely csemetéket itt látunk, ezek kerülnek már kiültetésre, és ezeknek a gyökerén, hogyha most az Andrea ott kivenne egyet, akkor meg tudnám mutatni, de leginkább mikroszkóp alatt, hogy ott vannak ezek a pici mikorizák, amelyek aztán később 6-8-10 év alatt szarvasgombává érnek.
Na most Andrea, azt tudom, hogy maga a talajkeverék titkos, tehát erről nem kérdezhettek, de a metódus az hogy működik, hogy előbb összekeverik magát a földet, amiben ültetik, utána belerakják, vagy ezt utólag kell valahogy kezelni, szóval mi ennek az útja, módja anélkül, hogy valamilyen összetevőt elárulna.
Igazából maga a recept az titkos, tehát ezt mindenki, aki ezzel foglalkozik, magának fejleszti ki. Én is is több helyen jártam a világban, és összeszedtem a tapasztalatokat. Itt az a lényeg, hogy a csemetét és a szarvasgombát együtt neveljük. Tehát a csemetét már mag korától, vagy nagyon kicsi korától kezdve együtt neveljük a szarvasgombával.
Tehát amit látok, már mind bevonultva.
Igen, bevonultva, de nagyon jó, ugyanis ez bevonultva, de a kapcsolat az még most kezd kialakulni kettőjük között.
Hogyan?
Tehát van egy oltóanyag, amiben aktivált spórák vannak, gombaspórák, és ezt juttatjuk rá a csemetének a gyökerére, és ők elkezdenek kapcsolatba lépni egymással, és ez egy hosszú folyamat, azért is mondtam, hogy 2 évig tart, míg kialakul. Gábor az előbb említette, hogy egy mikoriza jön létre, ez azt jelenti, hogy a gyökér és a gomba összenő, és tényleg teljesen komolyan összenő, tulajdonképpen szétválaszthatatlan testvérek lesznek, vagy társak lesznek ebben, belenő a sejtek közé a szarvasgomba fonala, gombafonalak, beborítja a gyökeret kívülről, és kívülről is különböző gombafonalakat erez be aztán a talajba. És ez a folyamatot csináljuk itt.
Gábornak volt itt egy gondolata, még mielőtt elkezdtük a felvételt, hogy a szarvasgombát azt ilyen elit dologként, vagy ilyen drága dologként kezeljük, holott nem feltétlen az. És azon dolgoznak, hogy ez minél inkább a szélesebb néprétegek számára elérhető lehessen. Hogyan?
Elkezdtünk egy munkát pár évvel ezelőtt a Szarvasgomba Termesztők Országos Egyesületének keretében, aminek egyik célja az, hogy társadalmasítsuk ezt a témát, mert nagyon sok legenda lengi körbe pozitívan, negatívan ezt a föld aranyának is nevezett szarvasgombát, és mi tulajdonképpen azt szeretnénk leginkább hangsúlyozni, hogy Magyarországon, hála Istennek, egyre több termesztőtől beszerezhető frissen szarvasgomba. Azt kell tudni, hogy ez is ugyanolyan idény termék, mint a paradicsom, a paprika, amit akkor jó enni, tehát a nyári szarvasgombát az nyáron, a téli szarvasgombát télen, tehát egész évben elérhető friss szarvasgomba, és hogy ez nem egy elérhetetlen, mert az él az emberek fejében, hogy ez egy luxus cikk, csak a leggazdagabb emberek engedhetik meg maguknak, holott nem. Egy mozi egy áráért ma egy 4 tagú család tud enni egy szarvasgombás vacsorát idényben. Ez nem elérhetetlen luxus, viszont egy olyan plusz gasztronómiai élményhez jut ezáltal az ember, ami tényleg kicsit elemeli a hétköznapoktól. Ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy minél szélesebb körben hirdessük azt, hogy igenis nagyon jó minőségű, friss szarvasgomba elérhető Magyarországon is, termesztők révén.
Andrea, mekkora az a terület, amin mi most vagyunk?
Ez egy nagyon pici termesztő terület most, mert egy nagyon intenzív termesztésről beszélünk. Itt pár száz négyzetméteren van 40 ezer csemete. Ezzel nagyjából a magyarországi igényeknek a körülbelül felét, egészét le tudjuk fedni.
És ezt ketten mondjuk a férjével bírják, a férje egyébként később majd csatlakozik hozzánk.
Alapvetően majdnem minden munkafolyamatot ketten csinálunk, viszont vannak olyan munkafázisok, amikor nagyon-nagyon sok munka gyűlik össze, például ilyen a tavaszi vetés, vagy például a most következő júniusban következő válogatás, csemeteválogatás, hogy azt el kell mondani, hogy ezek a csemeték konténerekben vannak, vagyis egyedi cserepekben, és látszik itt is, hogyha körülnézünk a csemetekertben, hogy vannak kisebbek, vannak nagyobbak, eltérő a növekedési erejük, ezért ilyenkor most válogatni kell őket. Ez úgy néz ki, hogy leülünk mellé, bekapcsolunk valami jó kis zenét, hogy ne unjuk el magunkat, és hallgatókat alkalmazunk, ugye közel van a Gödöllői Egyetem, és a Gödöllői Egyetemről szoktunk egyszerűsített foglalkoztatással hallgatókat toborozni. Válogatunk, és hát persze nekem van egy oktatói múltam, 17 évig dolgoztam a Gödöllői Egyetemen, úgyhogy folyamatosan mondogatom mindenféle szakmai dologgal, tömöm a fejüket a hallgatóknak, erre ők fogékonyak, de dolgozunk.
Tehát jó, hát van-e más választásuk, igen.
Jó, hát nem, egyébként is szoktak kérdezgetni. Tehát volt olyan például, akinek volt ilyen házi feladat projekt munkája, és pont a termesztőberendezésekből kellett házi dolgozatot írnia, és akkor bemutattam neki a mi fóliasátrunkat, és abból csinálta a házi munkáját, házi dolgozatát.
Noémi, annyira bólogat, írt házi dolgozatot ebből?
Én nem írtam ebből házi dolgozatot, de ott voltam ezeknél a kérdéseknél.
Gábor, a szarvasgomba termesztők közege az mennyire összetartott? Tehát, hogyha az Andrea telefonál, hogy kéne két kéz segítségnek, vagy fordítva, akkor mennek egymáshoz?
Sőt, volt is rá példa, hogy az egyik taktársunknál még évekkel ezelőtt egy erdőtűz volt, jó pár csemete megsínlette, de az Andráék pont egy összefogás eredményeként egymás segítségére siettek, és ez ma is jellemző.
Andrea, a borászoknál tudok hasonlóról, hogy ők is járnak itt szomszédon, csak egy nyilvánvalóan ők az adott borvidékre, és ők azt szokták játszani, hogy van egy adott fajta, állítólag a sárdani az, ami a nagyon kaméleon fajta, hogy megmutatja az adott területnek vagy terroárnak az ízegyeit. Na most ugyanez működik a szarvasgombás halászoknál is, hogy kinél ilyen, kinél olyan a szarvasgomba, és ezt végigkóstolják és elemzik?
Igen, van a szarvasgombánál terroárhatás. Elég különböző élőhelyeken vannak a magyarországi szarvasgomba ültetvények. Előfordulhat. Még nem csináltunk ilyen összekóstolást, de ez egy nagyon jó ötlet.
Megteremtettem a lehetőséget, jó, igen?
Abszolút, és élni fogunk vele. Tehát van terroárhatás megfigyelhető, és nem csak terroár, hanem például időszak is.
Közben Andrá valamit nézeget a csemetéken. Mit figyelt ott a tetején annak a csemetének?
Igen, hát az a helyzet, hogy mi alapvetően biológiai termesztési módszereket alkalmazunk, tehát nem használunk vegyszereket sem a ültetvényen, sem a csemetekedben. Ezért nagyon-nagyon figyelnünk kell a növényeket, hogy nehogy megtámadja őket egy olyan kártevő kórokozó, ami aztán lefertőzhet és tönkreteheti az egész állományt. Itt most egyébként azt látom, hogy levéltető van a fiatal hajtásokon. Ez azért van, mert a fiatal hajtások, mindjárt megmutatom.
Itt, na nézzük.
Itt találtuk, ha fölhajtom a kicsit a levelet, akkor ja, a levélnek a hátulján látszik, illetve a hajtáson is látszanak. Ugye az történik, hogy erőteljesek a növények, alapvetően magas a tápanyagtartalmuk, víz is van benne, cukor is van benne, és ezt nagyon szeretik a levéltetvek, és ilyenkor ezt elkezdik szívogatni. Van, ahol kevesebb, van, ahol ott például a távolabbi csemetén egy kicsit.
Nagyobbak is,
igen, kicsit ennyezettem. Ez még nem probléma, bízunk a csemetéink vitalitásában. És egyébként a szarvasgomba ebben segít, hiszen a szarvasgomba egy szimbionta gomba, és ellenálló képességét fokozza a csemetéknek.
De akkor ez azt jelenti, hogy ezekkel a tetvekkel mondjuk egy ekkora ültetvény simán megbirkózik?
Igen, ez nem probléma. Csak hát folyamatosan figyelni kell, hogy ne jusson el mondjuk súlyosabb állapotba.
Helyszínt váltottunk, és megérkeztünk Aszódra az ültetvényre, aminek több parcellája van, és ezt mondta is egyébként, mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, hogy ez az úgynevezett tudományos játszótér. Hogy értsem ezt a mondatot?
Hát nem bírtam kibújni a bőrömből akkor, amikor nekikezdtem ennek a projektnek, és az, hogy most valakinek van egy szarvasgomba ültetvénye, hát az nem annyira nagy szám, legalábbis nekem, abból a szempontból, hogy nagyon sok kérdés van a szarvasgombával kapcsolatban. Ennek nincs kiforrott technológiája Magyarországon, és nagyon-nagyon sok kérdés vetődött fel bennem is, amikor megvettem ezt a területet, hogy milyen fajok jók ide, hogy termesztem őket, milyen módszert annak, és ezért van az, hogy különböző parcellákat csináltam itt.
Mik azok a különböző parcellák?
Az első parcella, amit létrehoztunk, az most egy 6 éves nyári szarvasgombás parcella, közönséges mogyoró bokrokkal. Itt mögöttünk találhatók, szép nagy bokrok már, jó egészségesek és hatalmasan nőttek, ez a szarvasgombának is köszönhető. Emellett van egy 3000 négyzetméteres kísérleti parcella, csertölgy és kocsányos tölgy van, isztriai és nagy spórás szarvasgombával, illetve a terület nagy részén egy erdősítés volt, ez 3,7 hektár, ami alapvetően kocsányos tölgy és csertölgy, de itt is már kibújt belőlem a kis ördög, és már mindenféle egyéb fajokban gondolkozok, hogy azzal fogok úgynevezett elegyíteni, új fajokat behozni.
De hogy ez ilyenkor a kísérletezési vágy, vagy ebben van kényszer is, mert hiszen klímaváltozás, talajváltozás, nem tudom én micsoda, és akkor ez megint egy ilyen prevenciós kísérletnek is bizonyulhat akár.
Is. Egyrészt azért, mert nem tudunk sokat a szarvasgombáról, ezért van például az isztriai szarvasgombás és a nagyspúrás szarvasgombás parcella, mert róluk szinte semmit nem tudunk. Magyarországon egyetlen helyen tudjuk ezt termeszteni, az Érsek Édenben. Ott termett először nagyspúrás szarvasgomba. Most szeretném én is, ha már a babérokat, hogy első ültetvény nem tudom learatni, de legalább én is termesztek, azért is van ez a szémcsücske. A másik pedig az, hogy úgy gondolom, hogy az elmúlt 5-8 évben gyökeresen megváltozott a magyarországi klíma, és ehhez tudni kell alkalmazkodni.
Alapvetően a Dunántúl alkalmasabb, mint a Duna-Tisza közel vagy a Tiszántúl?
Igen, sajnos, azt kell, hogy mondjam, és ez azért sajnos, mert nagyon örülnék annak, hogyha azt mondhatnánk, és 20 évvel ezelőtt egyébként ez volt, hogy klimatikusan azt mondtam, hogy kvázi Magyarországon bárhol lehet szarvasgombát ültetni. Ugye én az egész országot járom, és bárki, aki szeretne szarvasgombát termeszteni, az előbb-utóbb meg fog találni engem, és ott meg tudom állapítani, hogy egy terület alkalmas-e a szarvasgomba termesztésére, és eddig az volt a véleményem, hogy Magyarországon klimatikusan bárhol alkalmas, és a talaj határozza meg. Sajnos most azt kell mondjam, hogy a nagy alföldön egyre kevésbé találunk olyan területeket, amelyek alkalmasak a szarvasgombára.
És az az örgés, amit hallanak a háttérben, az Argó már akcióba helyezte magát. Argó egyébként egy gyönyörű fekete labrador Andrának a kutyája, vele fogunk szarvasgombát keresni a következő percekben. Vissza is jött, engedélyt kért, akkor indulhatunk?
Igen, induljunk el akkor szarvasgombászni.
argó kutya eltűnt, de közben Noémi azt mondja, megvan, egy picit vissza kell menni, orra gyakorlatilag a földre ragasztva, és szépen lassan vizsgálja át négyzetcentiméterről négyzetcentiméterre. Közben Gergő Judit a szerkesztő 2 méterről jelzi, hogy már ott van, tehát kicsit begyorsult. Hogyan fogja jelezni, hogyha talál valamit?
Megkaparja a felszínt, és rám néz, és várja, hogy oda menjek, és együtt találjuk meg a zsákmányt.
Hát mondjuk ez így a bokrokon keresztül kicsit nehézségekbe ütközik, de lehet, hogy kapásunk van.
Na, ez a jelzés.
És elkezdett kaparni. Azt mondja Andrea, megvan a jelzés, hogy az egyik mancsával elkezd kaparni, akkor bebújunk ide a bokrok közé. Meg is van.
Megvan, itt, igen, meg is mutatja. Így rábök az orrával, hogy igen, ezt kerestem, anya, ügyes vagy, megtaláltad, mert ha megnézzük, akkor kikaparódott itt egy másik darab. Ha most így, ugyanezt nem látják a hallgatók, de egymás mellé rakom, nagyon két hasonló rögről van szó.
Igen, hát egy nagyobb diónyi, meg egy fél dió.
Igen, igen, és hát ez egy földdarab, ez viszont tudja Argó, és mutatja, és bök az orrával, hogy ez bizony egy szarvasgomba.
Hogy a fél diónyit megtalálta. Na, jól van. Jól van. Milyen jutalomfalatot kap?
Sokféle jutalmat szoktam neki adni, ez most egy ilyen kvázi előre elkészített ilyen kis rudacska, és ezt kapja jutalomnak is. Nagyon hálás érte. Nagyon ügyes vagy, tököcske.
Megérkezik közénk Andrea, a férje, Csorbai Balázs. Na most Balázs, amikor ezt az egészet előhozta Andrea otthon, tehát ültek a vacsora aztán, és azt mondta, drágám, én szarvasgombásznék, akkor mit szólt ehhez?
Hát mivel a családunkban mindenki budjant, ezért nem lepődtem meg az első ilyen ötletét, akkor már sok éve együtt éltünk, és azóta is. Hát próbáljuk meg, és hát ez lett belőle.
Konkrétan mibe segít Andreának?
Hát én vagyok a mérnök tojás a csapatban. Amit számolni kell négyzetméterben, köblábban és hasonlókban, az az én feladatom általában. Például az öntözés.
De akkor pont egy nehéz dolgot kapott, mert azt gondolom, hogy ugye egyre szárazabb nyaraink vannak, és a vízmegtartás az amúgy is egy komoly probléma, hát még egy ilyen helyen, ahol gondolom nagy vízigény van.
Igen, de hát ugye lehet nagyon sok mindennel számolgatni, és egy mérnök embernek ez az igazi kihívás, hogy kitalálni, hogy hol vannak azok a pontok, amikor hatékonyan be lehet avatkozni, és Andinak rengeteg nagyon jó ötlete van, én viszont az vagyok, aki bármivel képes nagyon sokáig elszöttyörögni és kiszámolgatni mindent milliliterre.
Na most Andrea, oké, hogy megkapja ezt a fajta műszaki segítséget a férjétől, Balástól, de azért a klímaváltozás, jó, tudom, hogy vitatott kérdés, de az, hogy valamilyen formában tagadhatatlanul jelen van, szerintem abban megállapodhatunk. Pont emiatt hova lehet még fejleszteni, vagy hova lehet aklimatizálni a szarvasgombát, ha egyáltalán lehet?
Én úgy gondolom, hogy alapvetően a gondolkodásunkat kell megváltoztatni akkor, amikor arról gondolkozunk, hogy szarvasgomba termesztés, vagy úgy általában mezőgazdaság. Tehát el kell felejteni azt, hogy nekünk van egy játszóterünk, ahol mi mindent módosítani akarunk és tudunk, hanem fordított helyzet van. Van egy helyzet, amihez nekünk kell alkalmazkodni, és ott kell megtalálni a legjobb megoldásokat. És nagyon fontos, hogy mindez úgy történjen meg, hogy nem okozunk kárt azon a területen, és nem okozunk kárt abban az élőhelyben. És ha lehet, és nekem inkább ez a célom, akkor tovább visszafejlesztjük a természetesség felé ezt a dolgot.
Amennyiben?
Onnan indul az egész, hogy az, aki szarvasgombát szeretne termeszteni, és szarvasgombát fog termeszteni, az egy élőhelyet hoz létre. Amikor itt sétáltunk, akkor is látszott, hogy ez egy kvázi dzsungel. Ugye most nem látszik a fiatal parcellánk, a fiatal ültetvényünk, de ott is egy erdő fog kialakulni, egy élőhely, egy életközösség, és ezt kell felépítenünk. Én nem régen kezdtem el foglalkozni a regeneratív szarvasgomba termesztéssel. Ez most egy új irányzat a mezőgazdaságban, és az nagyon-nagyon-nagyon jól alkalmazható a szarvasgombára is.
De mit értünk ez alatt?
Az a terület, amit használunk, ott olyan folyamatok indulnak el, amelyek jobbá teszik azt a területet, vagyis megakadályozzuk a biodiverzitásnak a csökkenését, megpróbáljuk nem kizsarolni azt a területet, hanem ellenálló termőhelyé, élőhelyé alakítjuk át. Itt ezen az ültetvényen több olyan dolgot alkalmazunk ennek érdekében. Az egyik az például, hogy szarvasgombával oltjuk a fákat. Tehát kialakul a talajban egy olyan mikrobiom, egy olyan gomba közösség, ami segíti az ott élő növényeknek a fejlődését.
Tehát ennek köszönhetően akkor kialakul egy mikroklíma is, nem?
Pontosan, kialakul a mikroklíma, segítjük még a mikroklímát azzal, hogy nem hagyunk csupasz felületeket. A hagyományos erdőgazdálkodásnak az egyik alapeleme az, hogy kapálják például a fiatal telepítéseknél a sorokat, és a sor közöket is tárcsázzák, úgymond fekete felületek maradnak. Nálunk itt kaszálás van, tehát megpróbáljuk nem csupaszon hagyni a talajfelszínt. Nem alkalmazunk vegyszereket, ez is egy nagyon fontos dolog. Vagy például az, hogy szakaszosan kaszálunk. Sajnos a klímaváltozás miatt itt sem tudunk már úgy szarvasgombát gombaültetvényt létesíteni, hogy ne öntözzünk. Viszont nagyon fontos, hogy ez a megfelelő időpontban és a megfelelő mértékben történjen meg. Ehhez pedig azt kell, hogy tudjuk, hogy mikor kell öntözni, és ez nem úgy jön, hogy kimegyek, ránézek, hát itt bizony öntözni kell, hiszen alapvetően nem a növényeknek a víz igényét nézzük, hanem a gombáit. És erre vannak már különböző eszközök, például nálunk le van telepítve egy talaj nedvességmérő, elsétálhatunk majd oda, és megmutatom, hogy hogyan működik.
Hát kezdjük el akkor.
Az a lényege, hogy szonda van lerakva, ez egy gipszfejű szonda. Majd a másik oldalánra hozzá tudjuk ezt a mérőműszert, ami itt a kezemben van. Ez egy nagyon egyszerű, úgy néz ki, mint egy nagyobb mobiltelefon, és alapvetően azt méri, hogy a növény számára elérhető víznek a mennyiségét nézi meg a talajban.
És amennyiben az egy bizonyos szint alatt van, akkor jöhet a locsolás?
Igen, igen, igen.
Na, és akkor közeledünk a mérési pont felé, akkor két műszer majd valahogy egymásra csatlakozik, és akkor megnézzük, hogy most épp lehetne öntözni?
Igen.
Na, előkerül a műszer, illetve ez a csatlakozó, ami kiáll a földből, és rá lehet dugni, összetekeri a kettőt, kattan, tücsök ráugrik közben a kezemre, lefújom, és akkor 16,4 Celsius fok, illetve 3,7 a PF. A PF az micsoda?
A PF azt méri, hogy mennyi felvehető víz van a talajban a szarvasgomba, illetve a növények számára. Tulajdonképpen ez egy nyomásérték, és azt jelzi, hogy mennyi szívóerőt kell kifejteni a növénynek ahhoz, hogy eljusson hozzá a víz, és a 4,2-től az a halál. Tehát ha 4,2-es ez az érték, tehát a fölött már ez nem elérhető a növény számára. Ez igencsak azt jelzi, hogy már nagyon kellene öntözni. Ez a megállapítás most sajnos.
Szerencsejáték ez tulajdonképpen?
Igen, sajnos igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy bárki, aki a mezőgazdaságban dolgozik, az egy kicsit ilyen fatalista szerencsejátékos.
Hát akkor megint a borászokhoz lehet visszakanyarodni, igen, mert ha megkérdezi tőlük az ember, hogy hogy vannak, akkor ezt fogják válaszolni, mikor esett az eső, hány órányi nap sütött, de akkor ezek szerint megint összeér a szarvasgombászok, illetve a borászoknak a világa.
Hát igen, mert mi a természetben élünk, és a természettel együtt élünk. És nem úgy tekintünk rá, mint egy környezet, ami miértünk van, hanem egy olyan közeg, amihez kőkeményen alkalmazkodnunk kell.
És akkor intéznék még egy kérdést Hajdu Gáborhoz, mert ugye említettük a műsor elején, ő a Szarvasgomba Termesztők Országos Szövetségének az elnökségi tagja. Innentől van rálátása arra, hogy ki az, aki ma ezzel akar foglalkozni?
Szarvasgomba termesztéssel nagyon változatos a kör. Van olyan, aki irodai munkát dolgozik és elvágyódik a természetbe, van olyan, aki valamilyen mellékkeresetben gondolkodik, hogy majd esetleg idősebb korára lesz egy olyan tevékenység, ami jó kiegészítés lehet, de attól függetlenül, hogy nagyon változatos az összetétel, egy tulajdonság mindenkiben megvan. Van egyfajta ragaszkodás a földhöz és az értékteremtéshez. Egy szarvasgomba termesztés az nem egy rövid távú gondolkodást igényel, főleg manapság, amikor ez a mának élés meg a mában élés uralja az embereket, akkor arról beszélni, hogy esetleg 8-10 év után majd mi lesz, ma már egy nagyon elrugaszkodott dolognak számít hat. De aki rágyja a fejét, az nyilván átadja magát ennek az érzésnek, és nyilván alkalmazkodik ahhoz, hogy itt a természet szabja meg a játékszabályokat, és nem önmaga. Tehát aki kész ennek alávetni magát, annak ez egy kiváló játszótér, és közvetlen kapcsolatba kerül a földdel, a természettel, úgyhogy nagyon változatos, hogy ki az, aki ma ebben Magyarországon pénzt, energiát, időt fektet, de kivétel nélkül azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy ilyen életérzéssé, rögeszmévé válik. És
a legnevesebb értelemben.